Pozsonyi kaszinóban bemutatkozott a Median kiadó, amelynek az igazgatója Haraszti Mária. Ő szólt a Median kiadó legfrissebb kiadványairól, melyek ezek a kiadványok.
Boleman Téva Pozsonyi észlelések című könyvét mutattam be elsősorban, ez jelent meg legelőször, az idei könyvhétre időzítve, Mindennapok kis tárcái az alcíme, fotókkal illusztrálva a szerző Pozsonnyal kapcsolatos tárcáit tartalmazza, amelyek egy része a sajtóban már olvasható volt, illetve szerkesztett formában került ebbe a kötetbe. Emberi gondokat, emberi jelenségeket, érzéseket, helyzeteket fogalmaz meg nagy emberi érzékenységgel. A másik a Matyrógyina nagylábúja cím ifjúság számára megírt saját regényem volt, amely az 1982-ben a Szovjetunióban eltöltött cserediák fél évnek az élményeit írja meg a középiskolás diák korosztály számára elsősorban, méghozzá azért, hogy ne merüljön feledésbe ez a korszak, illetve ennek a történelmi tanulságait valahogy magunkévá tegyük, és figyeljünk a lopakodó kis diktátorokra.
Mennyiben maradtak meg azok a úgymond élmények, amelyeket ott gyűjtött, akkor, amikor Oroszországban, Szovjetunióban járt?
Hát azt hittem egy időben, hogy már eléggé elfelejtettem, és kétségbe estem, amikor nem találtam az ott írt naplóimat. Ugyanis arra számítottam, hogy előveszem őket, és minden ott lesz. És ezek a naplók csak nem akartak előkerülni. Aztán édesanyám megtalált egy csomó hazaírt, illetve tőlük kapott levelet, amik megmaradtak, a családdal folytatott levelezést, és akkor úgy felelevedtek ezek a dolgok, sőt olyan jó részleteket is találtam, amelyek kicsi más megvilágításba helyezik, nyomatékosítják, vagy néhol még talán meg is kérdőjelezik azt, amire én magam visszaemlékeztem. Meglettek később a naplók is, és aztán ezekből is bekerültek részletek, de ez úgy párhuzamosan történt, hogy próbáltam az emlékeimet feleleveníteni, és azokra hagyatkozni, azután ezeket támogatták meg a naplójegyzetek, levélrészletek.
Hogy jutott eszébe ezt a fél évet megörökíteni egy kis regény formájában?
A lényeg az, hogy a történelmi tapasztalat az nem örökíthető át, és ezért időről időre megismétlődnek ugyanazok a történelmi helyzetek, vagy hasonló történelmi helyzetek, amikor először csak 4 új fasiszta sétál az utcán és ordítozik, aztán már egy egész hadsereg. És nem vesszük észre a lopakodó kis diktátorokat, ahogy előbb említettem, amikor még csak éppen a nyakukat nyújtogatják, a bajt már csak akkor vesszük észre, amikor töményen a nyakunkon van.
Akkor folytassuk a könyvbemutatót.
A harmadik kötet a Színek harmadik világa. Ezt Nagy József 1967-73 között írta, egy elméleti kézikönyv, amely akkor azért volt fontos ennek a megírása, papírra vetése, mivel akkor nem volt internet és az a sok könyvtár, meg szakirodalom, ami ma már rendelkezésre áll, úgyhogy ő németből fordította, könyvtárakban kutatta azt az anyagot, amit végül is az elméleti könyvhöz összeszedett, összeállított. Ma természetesen, hogyha egy-egy szócikket meg akarunk keresni, akkor elég, ha az internet keresőjébe beírjuk a megfelelő szakkifejezést, és ontja az információt. Akkoriban nem így volt. Nagy József például karton borítóból vágta ki a színeket, és úgy ragasztotta nagy kartonokra a színek egymás mellett élését, lélegzését, dinamikáját, demonstrálandó, bemutatandó a módszertani anyagokat. Tehát az ennek a kötetnek a sajátossága, hogy a művészet történeti, művészet elméleti, színelméleti háttér mellett egy képzőművész sajátos, nagyon érzékeny színlátásmódját és színérzékelését is tartalmazza, azt, hogy az ő számára bizonyos színek, illetve szín együtthatások mit mondanak, milyen hatást fejeznek ki. A kiállításain ez nyomon is követhető, ugyanis ő ezeket az elméleti felismeréseit használja. Amikor a Fény útja című sorozatot festi, vagy a gobelineket szövi, akkor mind ezeket a bennünk a színek által felmerülő emóciókat ki tudja számítani, illetve pontosítani tudja. azt a hatást tudja elérni a képeivel, amit szeretne, és ezért fontos ez a könyv a ma olvasója számára is, mivel rengeteg ötlettel szolgál ahhoz, hogy hogyan is lehet még azon kívül látni a színeket, ahogy mi látjuk hétköznapi emberek. Még készül Mikola Anikónak a publicisztikai írásainak egy részét tartalmazó kötet, egy sorozata volt valamikor a Nő című heti lapban, Történelem a Tűzhelyen címen, Nagy László fotóival, amely a tűzhely témakörből kiindulva egy-egy községnek a hagyományait, az ott a lakók életérzéseit próbálta föltérképezni, tehát egy nagyon jelentős komoly kordokumentum és a Mikola Anikó életművét, hagyatékát földolgozó sorozatban nagyon szépen beilleszthető, és remélem, hogy a könyvhétre egyrészt elkészül, másrészt pedig ősszel a Mikola Anikó díját adó ünnepségén egyben ezt a kötetet is az olvasók elé tárhatjuk, és ezáltal ismételt évről évre emlékezhetünk Mikola Anikóra.
Említette már a könyvhetet több alkalommal. Milyen feltételek vannak ahhoz, hogy egy könyvhétre egy kiadó elmenjen, és milyen könyveket mutathat be?
Általában első kiadású hazai szépirodalmi műveket, műfordításokat, elméleti munkákat lehet pályázni, és egy szakmai zsűri dönti el, hogy a nagy példányszámban megjelenő katalógusba bekerülhet-e, méltó-e arra az az illető könyv. Úgyhogy remélem, hogy ezek is majd helytállnak a pályázaton, és bekerülnek az ünnepi könyvheti listára. Ez azért is jó, mivel akkor a magyarországi közvélemény megismerkedik ezekkel a kiadványokkal, és az ottani könyvtárak legalább vásárolnak az állományukba, tehát azért eljut a magyarországi olvasókhoz is. Hogy idehaza mennyire fogy a könyv, fogyna, ha volna nagyobb kereslet, ha a könyvesbolt hálózat jobban működne, kiépítettebb volna, illetve hogyha nagyobb propagandát tudnánk kifejteni egy-egy könyv megjelenése kapcsán.
Mennyiben segítenek a könyvhetek? Tavaly is bemutatkozott a Médián könyvkiadó Budapesten.
Segítenek abban, hogy ismerté váljon egy-egy könyv, viszont egy könyv utóélete az a megjelenéstől számított 5 éven belül dől el. Tehát az, hogy egyáltalán lesz-e rá kereslet, az sokszor nem derül ki rögtön. Nem is lehet eldönteni, hogy az sikeres vagy nem sikeres kiadvány. Van, amit az ember úgy gondolja, hogy hát ez bomba siker, és nem igazán érdekli az olvasókat. Viszont egy-egy szerényebb kötet sokszor igazán jó kis karriert fut be, de ez azon is múlik, hogy mennyi energiát tud a szerző maga, vagy a szerkesztő, ha szerkesztett kötetről van szó, vagy műfordításról, akkor a műfordító arra szánni, hogy a könyvével az olvasókhoz elmenjen. Tehát, hogy bemutassa, személyesen jelen legyen, személyesen ajánlja, az egyéniségemmel megtámogassa ezt a kiadványt, ugyanis annyi a hír, annyi az esemény napjainkban, hogy igazán nem lehet nehezményezni, hogyha nem tudnak odafigyelni az emberek egy-egy frissen megjelent műre, hiszen ma már nem 30, hanem 300 a csak idehaza megjelenő művek száma, nem is beszélve az összmagyar könyvtermésről, ami óriási, több ezres, tehát egész mások a körülmények. Ma már egy-egy könyv megjelenése nem akkora esemény, mint valamikor volt, tehát utat kell neki verni az olvasó a közönség felé.
Azt is említették itt az előbb az előadás folyamán, illetve a bemutatkozás folyamán, hogy Haraszti Mária már több mint 350 könyvet rendezett sajtó alá. Hát ez egy óriási dolog, nem?
Hát igen, 350-et még az ABR-t kiadóban, azóta pedig hát egy újabb 10-et, illetve 10 más jellegű kiadványt, hanglemezt, dokumentumfilmet segítettem világra hozni. A könyveket azt szerkesztőként, tördelőként készítettem és készítem, sokféle funkcióban és sokféle új szakmát kellett ehhez, minthez megtanulni, ugyanis ez az elektronikus könyvkiadás, ez csak az utóbbi 20 év fejleménye. Azelőtt egész más technológiával készültek a könyvek, tehát minden modernizálódik, minden átalakulóban van, és folyamatosan kell tanulni, fejlődni. Folyamatosan változik a könyv előállítási technika mellett, a könyvgyártási technológia is, és hát ugye a legújabb technológiákat, technikákat, a honlapszerkesztést, az interneten való megjelenést, ezt újra tanulni kell. Sokat gondolkoztam azon, hogy néha volt ilyen érzésem, hogy mi jóval kevesebbet tudunk, mint a nagyapáink, hogy annyi mindenhez értettek. Aztán rájöttem, hogy nem tudtak ők többet, vagy nem tudunk mi kevesebbet, hanem csak mást. Tehát mindenki a saját korának megfelelő kihívásokat kell, hogy elfogadja és megismerje, és ott kell, hogy helytálljon.
És akkor még szólalja meg az író, Haraszti Mária, hogy milyen korosztályokhoz szeret a legszívesebben szólni. Már itt is van egy jó kis múltja. Nagyon jó értelemben véve.
Kezdetben, amikor egyrészt gyerekszínpadi rendezőként dolgoztam, és gyerekek számára írtam, akkor a gyerekekhez szóltam szívesebben. Ma már inkább a felnőttekhez szeretnék majd szólni. Volt egy átmeneti időszak, amikor a kamaszodó felnövekvő korosztálynak próbáltam átadni valamit a tapasztalataimból. De azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy valóban a felnőtteknek és elmondjam a rendszerváltással kapcsolatos véleményemet, élményeimet, illetve sok más dolgot, ami úgy bennem van, és fortyog, és kikívánkozik. Készülőben van a második verseskötetem is, ez idén nem, talán jövőre vagy azután szintén megjelenik, úgyhogy azért sok minden van a tarsolyomban, amire még készülök, és hát remélem, hogy sikerül.
Hát azt kívánom, hogy ne hagyják el az ötletek és az élet, hogy továbbra is alkosson, ameddig csak lehet.
Köszönöm szépen!